Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
A szerkesztő László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában először a miniszterelnöki fizetés csökkentéséről, majd az ausztrál kormány közösségi média elleni újabb intézkedéséről beszélgetünk. Ma szavazott a parlament arról, hogy a miniszterelnöki alapfizetés bruttó 2,3 millió forintra csökken. Ez a képviselői tiszteletdíjjal együtt összesen bruttó 3,8 millió forintos havi juttatást jelent. A fizetés csökkentésre Magyar Péter még javában a kampány során tett ígéretet, amikor szembeállította a költségcsökkentést a luxizással és az állami túlköltekezésekkel. Köszöntöm a stúdióban Reiser Balást, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Technológia és Egyenlőtlenség Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát.
Jó estét, és köszönöm szépen a meghívást.
Mondhatjuk-e azt, hogy ez a mostani lépés, ez a mostani döntés, ugye, a szimbolikus politika része is, hogy a miniszterelnöki bér megvágása az tulajdonképpen a választók felé egy kiváló politikai üzenet?
Ha röviden kéne válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen. De hogyha megnyit el bárki egy nagyvállalatnak a honlapját, akkor mindig legfelül, legelő, középen azt látja, hogy mi a vállalatnak a víziója, hogy mit szeretnének a vállalat vezetői látni a cégükről, és mit szeretnének láttatni. És azt gondolom, hogy a politikában is nagyon fontos az ilyen szimbolikus üzeneteknek az átadása, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból az ilyenfajta döntéseknek igenis megvan a helye a politikában, különösen azért, mert azt gondolom, hogy egy fontos és mindenképpen szükséges a politikai és gazdasági lépésekhez kapcsolódik.
Pontosan milyen posztokat érint ez a bércsökkentés, ugye közvetve? A számos polgármester nyilatkozott mondjuk az elmúlt hetekben arról, hogy a polgármesterek fizetés csökkentése, hát ez nem éppen egy szimpatikus húzás volt, ha fogalmazhatunk így számukra.
Ezt teljesen nem megértem, csak igazából közben azt is kell látni, hogy a magyar költségvetés egyáltalán nincsen jó helyzetben, és nemzetközi viszonylatban kiemelkedően sokat költ Magyarország az államnak a fenntartására. Például, csak hogy ilyen nagyon látványos dolgokat mondjak, 2010-ben 96 darab államtitkár és helyettes államtitkár volt, 2025-ben viszont 263. És közben minden egyes önkormányzatnak folyamatosan emelkedett a létszáma, úgy, hogy az önkormányzatok által ellátott feladatoknak a száma pedig csökkent. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jusson pénz mondjuk a gyermekvédelemre, oktatásra, egészségügyre, annak egy szükséges feltétele az, hogy az állam sokkal kevesebbet kölcsönne magára. És például, ahogy mondta, valószínűleg a polgármesterek nem örülnének a fizetése csökkentésnek, csak mondjuk valószínűleg könnyebben le lehet nyomni a torkukon, hogyha úgy áll ki a miniszterelnök, hogy a saját fizetését is csökkenti.
Egyébként, hogyha ezek az összegek összeadódnak, akkor az már egy ilyen látható összeget, egy látható mértéket jelent?
Igen, ez 1000 milliárdos összeg. És csak hogy lássuk a nagyságrendileg, mennyit is jelent az a 2 millió forint. Magyarországon dolgozik körülbelül 4,5 millió ember alkalmazottként, és 97 ezer ember kap közülük több mint 2 millió forintot havonta, és 9 ezer ember kap több mint 5 millió forintot. Tehát, hogy lehet, hogy nagynak tűnik a vágás, de alapvetően ezek még a magyar viszonylatban kifejezetten magas összegnek számítanak így is.
Mennyire rontják ezek a fizetési módosítások egy-egy pozíciónak a vonzerejét? Például, hogyha a kormányfő és a miniszterek fizetése drasztikusan csökken, akkor elszívja a csúcsmenedzsereket a versenyszféra felé? Mire lehet számítani?
Szerintem nem. Egyszerűen miniszternek lenni presztízs, és a legtöbben nem a pénzért vállalják, hanem azért, mert azt gondolják, hogy tudnak tenni a hazájukért, vagy büszkévé teszik, hogy beleírhatják az önéletrajzukban.
De ettől függetlenül azért megjönni is meg kell.
Természetesen. Az igazán nagy probléma szerintem az állami cégeknek a vezetőivel van. Lehet kritizálni a Márta Imrét különböző dolgokért, de abban viszont teljesen igaza volt, hogy az nem fair, hogy magáncégnél sokkal többet keresett volna, senki nem törődött olyan volna vele, és mégis így folyamatosan kritizálják a fizetését.
Mit gondol arról, hogyha az államigazgatás csúcsvezetői a piaci szint alatt keresnek, az mondjuk a burkolt jövedelemszerzés, korrupció, vagy mondjuk ilyen részvétel egy cégben névleg, név nélkül, vagy mondjuk a lobby érdekek kockázatát mennyire rontja vagy emeli?
Tehát szerintem itt két fontos dolog van. Az egyik az, hogy olyan embereket szeretnénk vezetőknek, akik tökéletes menedzserek, tehát tudnak nagy szervezeteket irányítani, és tökéletesen értenek ahhoz, amit itt csinálnak, tehát kiváló szakértők. És ez általában a kettő együtt nem megy, vagy nagyon kevés ilyen ember van, ami ki mindenben jó. És hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy szakértőkkel vezessenek különböző szervezeteket, még akkor is, hogyha mondjuk a vezetési képességekkel hiányok vannak, akkor náluk az ez a elszívó hatás az lényegesen kisebb, mint hogyha mondjuk a menedzsereket próbálnánk ilyen helyekre ültetni. Nekik meg ugye a szakértelmük fog hiányozni. Ez az egyik része, tehát nem minden pénzről szól. A másik fontos dolog, hogy Magyarországon az átlagbérekhez képest a vezetők azok igenis jól keresnek, és önmagában a fizetésemelés nem fogja megoldani a mindenfajta korrupciós és egyéb kockázatot. Ezt igazából két dolog mondaná meg. Az egyik a transzparencia, tehát az, hogyha valaki rosszul, tehát hogy nem erkölcsösen vagy nagyon rosszul végzi a munkáját, akkor azért leváltsák, és meglenjenek a kellő következményei. A másik viszont elismernénk azt, hogy ezek az embereknek a nagy része tényleg azért van ott, mert jót csinál, mert jót szeretne csinálni, a legjobb képességei szerint próbál elvégezni a munkáját, és már csak, hogy őt hozza megint a példaként, tehát hogy Márta Imrével sem az a baj, hogy mennyit keresett, meg ne az alapján próbálnak megítélni, hanem az alapján, hogy ténylegesen jól végezte a munkáját.
Az alacsony fizetés, magas pozíció, magas terhelés és az alacsony korrupciós kockázat akkor nem jár kéz a kézben?
Nem. A legfontosabb, két fontos dolog van. Az egyik az, hogy tényleg, ha valaki a bűncselekményeket követel, akkor belátható időn belül bármifajta következménye legyen, hogyha rosszul végzi a munkáját, annak is következménye legyen, illetve, amit mondtam a másik, hogy próbáljunk meg az elismertségét így növelni ezeknek a pozícióknak, tehát hogyha mondjuk oda megy valamilyen szakértő, aki korábban mondjuk kutatóként dolgozott, és az ő területében próbál valamit elvégezni, akkor próbáljuk azt elismerni, hogy a különböző jól hozzáértő emberek ne azt gondolják, hogy ők korpa közé keverednek rögtön, hogyha az államigazgatásban bármifajta funkciót fogadnak el.
Ugye az államigazgatásban, a magyar államigazgatásban vannak ilyen bértábla típusú formák arra, hogy ki mennyit keres, általában vannak szorzók, hogy akkor melyik pozícióban a hierarchia, mely vonalán ki mennyit visz haza, tehát ilyen jogszabályi alapokhoz vannak kötve hierarchikusan ezek a fizetések. Na most, hogyha a miniszterelnök és a miniszterek fizetése csökken, akkor nem lehet arra számítani, hogy ez vagy befagyasztja, vagy még rosszabb esetben lefelé nyomja mondjuk a minisztériumi főosztályvezetők, államtitkárok, vagy akár szakértők bérét is?
Tudtam, mert ezek a bértáblák csak a kifizetendő bérnek az alsó szintjét határozták meg, és a felsőt nem. És a kormánynak kétharmados felhatalmazása van, ennél bonyolultabb dolgokat is meg tud változtatni, mint hogy éppen mennyit keressen mondjuk egy vezető ápoló egy kórházban, vagy egy kormányhivatali adminisztrátor a miniszterelnökhöz képest.
Mit gondol arról, hogy mennyire kellene ezt az ollót zárni, hogy ugye amíg a politikai felsővezetés bére rugalmasan változott az elmúlt időszakban, a köztisztviselői illetmény alap az viszont hosszú ideig merebb volt. Mennyire kellene ezt vajon közelíteni egymáshoz?
Hát röviden, nagyon. Lényegesen. Azt gondolom, hogy igazából a magyar közigazgatásnak az a fő problémája, hogy a vezető pozícióknak a száma az nagyon-nagyon megemelkedett. Például a Klikben rengeteg emberrel dolgozott és végzett el mindenfajta adminisztratív feladatot, voltak rengeteg vezetőbeosztású ember, és pontosan igazából nem nagyon tudom megmondani, hogy miért. Ugyanúgy a kormányhivatalokat is feltöltötték mindenfajta politikai ártőernyősökkel. Az volna jó igazából, hogyha ezek az intézmények, ezek kevésbé hierarchikusak lennének, tehát kevesebb vezető lenne, és a beosztottak viszont több pénzt kapnának.
Egy olyan szituációnak, hogyha tényleg így felülről leszabályozzuk a vezetőknek a bérét, nem lehet olyan hatása, hogy egyszerűen nem fognak arra a bizonyos pozícióra jó szakembert találni? Most tényleg már túl, tehát miniszterelnökből persze egy van, de azért hivatali vezetőből meglehetősen sok.
Én azt gondolom, hogy igazából nem. Két dolog fontos, az egyik az, hogy mondjuk az én ismeretségi körömből is több emberrel vállalt különböző kormányzati pozíciót alacsonyabb szinteken, és a többségüknek az volt a motivációja, hogy szeretnének valami hasznos és jó dolgot csinálni. És azt gondolom, hogy ez széles körben igaz, hogy meg lehet találni embereket, akiket tényleg komolyan gondolják, hogy szeretnének tenni a közért. A probléma az lenne igazából, hogyha ezeket az embereket elriasztjuk azzal, hogy nagyon csúnyán beszélünk róluk, és rögtön azt feltételezzük róluk, hogy ők lusták, buták, korruptak és hozzáértők. És szerintem ebben is változtatni kellene.
A multinacionális szektorral mennyire tudja így felvenni a versenyt az államigazgatás, közigazgatás?
Semennyire, de ezt igazából eddig sem tudta.
Mit gondol arról, ugye számos országban vannak már erre modellek, hogy így a felső vezetésnek, vagy a felső vagy államigazgatásban dolgozóknak hogyan szabályozzák a bérét. Van egy skandináv modell, ahol a politikusok a társadalmi átlaghoz közelebbi összegeket keresnek, és minimális privilégiummal jár a munkájuk. Van mondjuk egy szingapúri modell, ahol a miniszterek a versenyszféra top 1%-ának fizetését kapják. Itt például kifejezetten a korrupció megelőzése az, amit célként tűztek ki. Ön szerint így a magyar valósághoz melyik, a magyar realitáshoz melyik a legközelebb?
Tehát igazából egyik sem, mert az történik, hogy a vezetők azok viszonylag sokat kerestek, és semennyire nem, vagy legalábbis nagyon kis valószínűséggel számíthattak büntetésre akkor, hogyha nem megfelelően vagy törvénytelenül lettek el a munkájukat. Szerintem abban különbözik a szingapúr és a skandináv modell, hogy a Skandináviában nagyon nagy a társadalmi presztízse ezeknek a vezető állásoknak, míg Szingapúrban nagyon sok pénzt kaptak. Viszont mind a két országban igaz, hogy akkor, hogyha valamit rosszul tettek, akkor leváltották őket, büntetőeljárást indítottak ellenük, és Szingapúrban nagyon-nagyon súlyos büntetések voltak. Azt gondolom, hogyha szeretnénk javítani a közigazgatást, akkor az a fontos, hogy átlátható legyen, hogy lássuk azt, hogy időben észrevegyük azt, hogyha mondjuk valaki korrupt vagy hozzá nem értő, és akkor viszont, ha jól végzi a munkáját, akkor a jutalmakban, erőrelépésben, és nem anyagi megbecsülésben is részesüljön.
Vagyis akkor alacsonyabb bérek mellett is számíthatunk elhivatott, elkötelezett és lelkes-lelkismeretes felső vezetőkre.
Azt gondolom, hogyha megbecsüljük a vezetőinket, akkor igen.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Reiser Balást hallották.
Köszönöm szépen.
Kossuth Rádió.
Újra mindenkié.
18 óra 17 perc van, ez itt a nap témája. Az ausztrál kormány megadná a lehetőséget arra, hogy aki akarja, kikapcsolhassa a közösségi média algoritmusait. Az erről szóló törvénytervezetet a héten nyújtják be a parlamentnek. Köszöntöm a vonal végén Koi Tamás informatikai újságírót, a HVSV munkatársát.
Jó estét kívánok!
Azt hiszem, hogy ha a döntés miértjét akarjuk feltárni, akkor az elegendő, hogyha tisztázzuk is, hogy mit jelent tulajdonképpen ez az algoritmus.
Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mit jelentenek a közösségi média szolgáltatások algoritmusait, talán a legcélra vezetőbb visszamenni az időben a Facebook születésére, ugye nagyjából 2004-2005 környékére, amikor a Facebook, ugye az egyik legrégebbi közösségi média szolgáltatás tényleg csak arról szólt, hogy az emberek kapcsolatba lépjenek egymással, megosszák egymással az élményeiket, beszélgessenek egymással, tehát eltöltsék egymással az időt aktívan a célra létrehozott felületen. Majd ugye idővel ezen a felületen megjelentek a hirdetések, és innentől kezdve a Facebook, ami aztán később ugye Metává vált, és bekebelezte még az Instagramot és a WhatsAppot is, innentől kezdve a Facebook érdekelté vált abban, hogy a felhasználók a lehető legtöbb időt töltsék el az oldalon, illetve a platformon, és ennek érdekében olyan technológiákat vetettek be, olyan módszereket, itt jönnek képbe ezek a bizonyos algoritmusok, amelyek olyan tartalmakat kínálnak tudatosan a felhasználóknak, vagy a fogyasztóknak, amelyeket azok vélelmezhetően nagyobb mennyiségben fogyasztanak. Tehát egy kicsit ilyen csali módjára ott tartják a platformon a felhasználókat, a regisztrált felhasználókat.
Vagyis kifigyeli tulajdonképpen mindenkinek egyedileg az érdeklődési körét?
Pontosan, ugye ez többféleképpen működhet. Egyrészt profilozhatnak felhasználókat különböző módszerekkel, akár úgy, hogy megnézik, hogy milyen böngésző, a böngészőben milyen weboldalakat látogatott meg egy adott felhasználó, vagy akár csak azt nézik meg, hogy magát az adott közösségi szolgáltatást hogyan használja, milyen tartalmaknál állítja meg a görgetést, milyen tartalmakat lájkol, mihez szól hozzá, és innentől ugye egy nagyon komoly adatbázis épül fel az adott felhasználóról. És mondom még egyszer, innen már, és nem csak a Facebookról van szó, hanem más szolgáltatókról is, például TikTok, Instagram, vagy akár egyéb más közösségi szolgáltatások is. Innentől kezdve már adott az, hogy olyan tartalmak jelenjenek meg az adott feedben, amelyeket aztán nagyon mennyiségben fogyaszt az adott felhasználó.
Ugye a bevezetőben mondtam, hogy ezen a héten kerül majd az ausztráliai parlament elé ez a javaslat, de egyébként mondhatjuk azt, hogy világszinten is élen járnak egyébként az online jóllét témájában. Az ország kommunikációs minisztere volt az, aki tavaly kiharcolta például azt, hogy a 16 év alattiakra érvényes közösségi média tilalom legyen, amit a világon elsőként vezettek be Ausztráliában, és hát tudjuk, hogy azóta követői is vannak ennek. A mostani szigorítással kapcsolatban a miniszter azt mondta, hogy az új törvények alapvető védelmi intézkedéseket biztosítanak. Mit érthetünk ez alatt?
Igen, hát ezek az algoritmusokkal, amiket a Facebook és hasonló közösségi média szolgáltatások használnak, ezekkel több probléma is van. Ugye említette a fiatalkorúakkal kapcsolatos jogszabályt, amit a fiatalkorúak felhasználási korlátozásával kapcsolatos jogszabályt, amit tavaly decemberben fogadott el az ausztrál parlament. Ugye különösen a fiatalok esetében okozhat nagyon komoly függőséget ez a rendszer, de felnőtt korú felhasználók esetében is, ugye ez a végtelen görget és a végtelen scrollozás, ez egy nagyon addiktív tevékenység egyfelől. Másfelől pedig alkalmas lehet arra egy ilyen algoritmus, hogy manipulálja az embereket. És mondjuk azért egy választási kampány idején, vagy valamilyen geopolitikai konfliktus idején nagyon nem mindegy, hogy milyen érdekek mentén jeleníti meg ez az algoritmus a tartalmakat a felhasználóknak.
Mit lehet tudni erről a javaslatról, hogy magának a felhasználónak mekkora szabadságot ad, tehát hogy én magam dönthetem el, hogy akkor most mit fogadok, mit nem fogadok, vagy pedig akár korosztály, akár földrajzi terület, vagy akármilyen szempontok alapján a szolgáltatónak, tehát mondjuk a Metának kell eldöntenie azt, hogy nálam milyen algoritmusokat korlátoz.
A javaslatról egyelőre még semmilyen részlet nem látott napvilágot, ugye azt nyilatkozta a kommunikációs miniszter a hét elején, hogy valamikor a héten fogják beterjeszteni ezt a törvényjavaslatot. Azt azonban fontos leszögezni, hogy az ausztrál kormánynak nem az az álláspontja, hogy az algoritmusok azok ördögtől valók. Az algoritmusok lehetnek nagyon jók, az algoritmusok azok lehetnek hasznosak, mert hogy ténylegesen olyan tartalmakat jeleníthetnek meg a felhasználók számára, amik azokat érdeklik. Ugyanakkor meg kell adni a lehetőséget arra, hogy azokat kikapcsolhatóvá tegyék a felhasználók számára a platform üzemeltetők. Tehát valamilyen beállítást el kell helyezni a weboldalon vagy a mobil applikációban, amivel egyszerűen egy könnyű, egyszerű módszerrel ezeket az algoritmusokat ki lehet kapcsolni. Egyébként egy kis érdekesség azzal kapcsolatban, hogy a fiatalkorúak szóba kerültek korábban. Augusztus végén született egy perenkívüli egyesség az Egyesült Államokban, ami 29 amerikai állam és a Meta közzajló pert zárt le azzal, hogy egyrészt a Meta fizetett, vagy fizetni fog 17,9 milliárd dollárnyi jóvátételt a fiatalok mentális egészségére gyakorolt káros hatások és egyéb vonzatok kapcsán. Másrészt vállalta azt a Meta, hogy a fiataloknak, és itt megint csak hangsúlyozom, itt a fiatalkorú felhasználókról van szó, lehetőséget fog biztosítani az Egyesült Államokban arra, hogy az algoritmust kikapcsolják, tehát ezt a minden személyre szabott tartalmat kiiktathassanak. Ugye Ausztrália azt szeretné, hogy nem csak a fiatalkorúakra vonatkozna, hanem a felnőtt felhasználókra is.
Na most érdekes, hogy azért Ausztrálián belül is van ellenzője ennek a javaslatnak. A liberális párt az egyenesen cenzúrát emleget. Mennyire tud ezzel egyetérteni?
Hát én azért ezt vitatnám, nem gondolnám, hogy ez lehetőséget ad egy kormányzó párt számára cenzúrára, hiszen azért az algoritmusokat alapvetően nem a politikai erők, és még csak nem is egy adott ország kormánya kezeli és befolyásolja, hanem a Meta, vagy a TikTok, vagy éppen az adott szolgáltató. Most nyilván más kérdés az, hogy ugye erről is beszéltünk, hogy az adott közösségi média szolgáltató, ugye letelepedés szerint mondjuk milyen hatalmi ambíciókat szolgálhat, vagy milyen hatalmi érdekeket szolgálhat. Itt ugye a TikTok kapcsán felmerült, hogy a kínai cenzúra megjelenik a platformon, ugye az Egyesült Államokban volt, és ezzel kapcsolatban egy komoly struktúraváltást le kellett választani a TikTok amerikai ágát a kínai anyavállalatról kötelezően. De hát a Meta kapcsán meg ugye lehet ugyanezt mondani, hogy a Meta meg amerikai politikai vagy geopolitikai érdekeket szolgáló esetben. Tehát itt inkább ez a kérdés. Szerintem az nem állja meg a helyét, hogy egy adott politikai erő mondjuk egy országon belül ezt a javára tudja fordítani, vagy bármilyen szinten diszponálna egy ilyen algoritmus felett. Szerintem ez egy téves következtetés alapvetően.
Most próbáltam azt elképzelni, hogy ha felmegyek a Facebook oldalamra, akkor vajon algoritmusok nélkül hogy fog az kinézni? Nincs ötletem. Ön szerint milyen tartalom maradhat egyáltalán, ha mondjuk én úgy döntök, hogy az összes létező algoritmust kikapcsolom?
Alapvetően azok a tartalmak maradnak meg, amit az ismerősök posztolnak ki a közösségi média felületre. Egyébként ezt most is meg lehet nézni, hiszen az Európai Unió előírta a Meta számára, hogy kell egy ilyen nézetet biztosítani a webben is, illetve a mobil applikációban is. Ugye az egyetlen szépségkívánja a dolognak az, hogy minden egyes alkalommal, amikor az ember bezárja a böngészőjét, vagy kilép a mobil applikációból, akkor ez a nézet, ez rezettelődik, vagy lenullázódik, és újra az algoritmusokkal ellátott feedet látjuk. Tehát meg tudjuk ezt nézni egyébként, hogy hogy néz neki. Én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki. Érdemes megkeresni az interneten, viszonylag könnyű erre rábírni a Facebookot, hogy így ilyen feedet mutasson nekünk. Tehát alapvetően visszatérve egy ilyen ős Facebookot láthatnánk, amikor ott vannak az ismerőseink posztjai, meg ott vannak mondjuk a reklámok, nyilván ugye a reklámok alatt nem tűnnének el, bár egyébként erre is van mód ugye az Európai Unióban, hiszen van egy fizetős opt-out lehetőség a reklám modellből, ami ugye azt jelenti, hogy ha én havonta fizetek, hát most nem tudom pontosan mekkora összeget, talán 3 euró környékén van most éppen ez az összeg a Metának, akkor nem fog nekem megjelenteni a Meta hirdetéseket egyáltalán.
Szűk másfél percünk van még. Egy fontos kérdés, hogy ugye amikor ezt a 16 éves korlátozást bevezették Ausztráliában, akkor utána lehetett azt olvasni, hogy 550 ezer fiókot blokkolt a Meta, de hogy azt is kimutatták a kutatások, hogy nagyon sok gyerek kijátsza ezt a tilalmat. Van-e értelme így ennek szellemében egy ilyen lehetőségnek, hogyha mondjuk a fiatalokról, gyerekekről van szó, akik ott vannak, de hát akkor mégiscsak ki tudják játszani az egész rendszert algoritmussal együtt?
Szerintem abszolút van értelme. Nagyon sokan elfeledik azok közül, akik erre ezzel kapcsolatban szkeptikusak ezzel a rendszerrel, vagy ezzel a megoldással, hogy ez a mostani tiltás, vagy ez a mostani blokkolás egy viszonylag fiatal intézkedés. Ez nem csak a mostani fiatal generációknak az érdekeit szolgálja, hanem a jövő felnövekvő generációinak az érdekeit is. És azt azért vegyük figyelembe, hogy mivel függőségről van szó, ugye a függőségről nagyon nehéz lejönni. Akármilyen függést okozó szerről beszélünk, az alkoholtól kezdve a dohánytermékeken át a kábítószeren keresztül mindenről. Tehát ugyanaz ez a kategória, hogy aki már egyszer regisztrált a Facebookra vagy a TikTokra, és rendszeresen használta, annak nagyon nehéz azt mondani, hogy mostantól megáll, és mostantól nem használhatod. Aki viszont még soha életében nem látta, hogy mi az a TikTok, vagy mi az a Facebook, és soha nem regisztrált még, mondjuk egy mai 6 éves, az ezzel a szabályozással az én véleményem szerint a jövőben sokkal kisebb eséllyel lesz áldozata egy ilyen rendszernek.
Még egy kérdés is, egy rövid válaszra maradt időnk. Ugye belengedte az ausztrál kormány azt is, hogy komoly büntetésre számíthat a Meta, hogyha nem tartja majd be ezt a törvényt. Ön szerint ennek van jelentősége?
Szerintem Ausztráliában nincs, sokkal inkább az Egyesült Államokban és az Európai Unióban lehetnek olyan komoly visszatartó erejű bírságok, amelyek még egy ilyen nagy cégnek is fájhatnak, mint a Meta vagy akár a TikTok.
Kói Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést.